vagyunk a Rivász Podcast csatornáján. Beszélgetések a digitális kor kihívásairól a generációk tükrében.
Hát sziasztok, kedves Rivász Podcast hallgatók! Köszöntünk mindenkit! Itt van velem Horváth Dávid.
Sziasztok!
És van még egy vendégünk, akit meg egyelőre megint csak nem áruljuk el, hogy ki az, majd később kicsit bemutatjuk, vagy majd bemutatja magát. Előtte meséljünk kicsit arról, hogy mi a helyzet így a Rivász házatáján, most igaz, csak másfél hét telt el az utóbbi adástól, de beszélj egy kicsit Dávid arról, hogy mi volt nálunk.
Igen, mindig felemelő, amikor a rajongók megrohamoznak a kérdésekkel, de ilyenkor igazából csak a fejünkben van vagytok ott. Úgyhogy véget ért a tanároknak szóló képzésünk, egy online tréning 3 alkalmas, amiről nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, és arra is gondoltunk, hogy ezért ennek ősszel lesz majd egy folytatása, talán akkor több mindenki ezt fog elérni. Tanulásmódszertan ezzel a témával, ahogy foglalkoztunk előző adásokban, is olyan nagy meglepetés szerintem téged sem ér, hogyha most ezt így kimondom. De emellett azért a másik ilyen nagyobb történés az az, hogy hát egyre többen vagytok, akik belekezdtetek a Digitális Detox programba, ugyanis ugye elindult az értékesítése is a Digitális Detox naptárunknak. 40 nap, ami megváltoztatja az életedet, máshogy kezdesz gondolkodni a máról, a holnapról, arról, hogy te hogy akarsz a saját eszközödhöz nyúlni. Úgyhogy nagy vonalakban ez van, nem tudom, mit hagytam ki, Jonatán.
Nagyjából ennyi igazából, ami talán így fontos elmondani. És most jött el a pillanat, hogy bemutassuk itt hamar Donátot, a Relationship Goals YouTube csatornának az alapítóját, üzemeltetőjét, tartalomgyártóját, és mindenét.
Mindenesét, igen.
Igen, mondhatnánk azt, hogy egyedül csinálja, de nem egyedül csinálja, feleségével, Noémivel együtt vannak ezen a hajón, vagy ezen a hajón is, de nem akarom én itt nagyon túl magyarázni, hogy ki jó, inkább megkérdezném azt, hogy mesélj magadról kicsit, illetve hogy mit szeretnél, hogy mit tudjanak rólad az emberek.
Amúgy ez annyira nehéz dolog, hogy bemutassam magamat, mert akkor azzal próbálom, nem tudom így apostrofálni magamat, hogy én ez vagyok, hogy egy youtuber vagyok, vagy dolgozom egy másik helyen, akkor azt csinálom, de igazából egy budapesti lakos vagyok, Zuglóban lakom, van egy gyerekem, egy feleségem, és 23 évesen házasodtam, és amúgy küzdök az élettel, mint mindenki más, rohadtul. Tehát, hogy ez vagyok én, sok mindent csináltam, meg szerintem még sok mindent is fogok.
Aha. Azért mondtam, hogy azt mondd el, hogy szeretnéd, hogy tudjanak rólad.
Igen, volt egy főnököm, aki azt mondta egy ponton, amikor a cégbe dolgoztam, hogy mindegy, mit írsz a névjegykártyádra, tudod mit? Találd ki, add le a grafikusnak, és jövő hétre megjön, és így ez volt a pozíció megnevezésem, amit akarok. Kreatív voltam, tehát, hogy szép megnevezéseket írtam rá, de mondjuk te mit írnál a névjegykártyádra most?
De jó kérdéseket raktok föl. Tényleg nem tudom, hogy mit írnék rá. Igazából szerintem a coach, lehet, hogy a coach lenne a végső állomás.
Én gondoltam pedig ilyen kreatív igazgató a YouTube csatornánál, vagy valami ilyen megkapóbb. De ez se rossz.
Ez se rossz. Maradjunk benne.
Jó. Rendben. Mesélsz kicsit arról, hogy jött az életedbe a YouTube? Vagy
aha.
Te hogy jöttél a YouTube életedbe?
Én még 2016-ban házasodtam, és ez 2016 végén lett elindítva ez a YouTube csatorna, és egyszerűen csak volt egy ilyen vágy, hogy rohadtul kéne valamit csinálni a YouTube-ra. Ez igazából az önmagam fényezése és a narcisztikus énemnek a kiélése. Volt így a központba, és ez az, ami motivált, de nem volt semmi üzenetem, semmi vízióm, azt se tudtam, hogy mit csináljak. Először úgy képzeltem el, hogy a saját életemet rakom föl, és aztán rájöttem, hogy az én életem nem tud olyan izgalmas lenni, mint mondjuk Casey Neistatnek az élete, mert én nem repülök Los Angelesbe minden harmadik nap, nem dolgozom egy nagyon menő kis ilyen kreatív műhelybe, szóval, hogy elég unalmasak a hétköznapjaim, és aztán elkezdtem igazából egy-két ilyen, nem is tudom, ilyen házassági dologról felrakni témákat, és aztán láttam, hogy ez sokkal jobban nézik, ez az embereket érdeklik, és akkor így leesett nekem, hogy a feleségemmel együtt kéne amúgy kimondottan párkapcsolat és házassági témákat feldolgozni, és bemutatni azt, hogy mi hogyan éljük meg fiatalon a házasságot, mert ez valahol exkluzív.
Aha, és tehát amikor elkezdted a YouTube-ot, akkor te már házas voltál.
Igen, egy pár hónapja.
És akkor ekkor kellett a közönség neked. Nem volt elég a feleséged, hanem kellett egy külső közönség, akinek beszélhetsz.
Nem, igazából az volt az ürügy mögötte, hogy a munka, amit csinálok, az nagyon monoton, és valahol a kreativitásomat le akarom kötni. És a kreativitásomat elkezdtem lekötni, hogy így próbálok videókat gyártani, és aztán rájöttem, hogy igazából nem az az izgalmas, hogy mit csinálok éppen a napomban, hanem az, hogy miről beszélek. És akkor rájöttem, hogy a YouTube-ra kéne jó tartalmakat csinálni, amiket előre megszerkeztek, kitalálom, valami témát felvetek, és tökre ütősen elindultak ezek a részek, és aztán onnan már történelem. Jó, nem mint hogyha olyan baromi nagy csatornánk lenne, tehát hogy tehát mindenki álljon meg, aki éppen a podcast közben keres a YouTube-on, hogy mekkora az én csatornám, tök pici. Tehát, hogy nem az volt a cél, hogy mi elérjük a 100 000 feliratkozót, nem volt semmilyen cél a feliratkozó számmal, se a nézettséggel, egyszerűen csak az volt bennünk, hogy van egy üzenet a szívünkben, az pedig az, hogy a párkapcsolatban lehet mélyebbre menni, és lehet ezzel foglalkozni, és egy olyan párkapcsolatot, házasságot csinálni, ahol az emberek élveznek benne lenni, és nem azon, hogy szenvedés, mint ami a magyar valóság.
Tehát ez jött neked szembe, hogy inkább a témára hangolódtak rá az emberek, és akkor elkezdett nőni a nézettséged, és akkor azt mondtad, hogy oké, itt találtunk valamit, érdemes errefelé bányászni tovább, hogy mi lehet a tartalma, amit megosztasz?
Nem csak a nézettség az, ami motivált, hanem igazából az, hogy a nézettség az egy tök jó visszajelzés volt, hogy ez érdekes. A másik meg az, hogy rájöttem az arra is, hogy ez engem is érdekel, hogy erről beszéljek, de figyelj, én arra jöttem rá, hogy a YouTube-on nem számít az, hogy milyen háttér előtt, milyen fényekkel, meg hogyan csinál valaki bármit, a tartalom az, ami érdekes. Ha van tartalom, az embereket mindig érdekelni fogja. És erre tök jó példa egy csomó magyar youtuber, aki ilyen nagyon béna hátterek előtt csinálja a tartalmait, tök béna kamerával és mikrofonnal, de valamit átad, van üzenete. És akinek viszont nincs üzenete, azt is sokan nézik, de nyilván azt a 13 évesek, és aznak nem biztos, hogy olyan hosszú kimenetele lesz szerintem a YouTube-on, mert az silány minőségben.
Van egyébként, vagy benne van a fejedben, amikor így elkezdett tényleg kiformálódni, hogy, vagy ez ilyen váltásszerű volt, hogy oké, bemutattam a saját életem, és akkor volt ilyen alkotói válság, hogy basszus, nekem ez kevés lesz, hogyha ezt bemutatom.
Hát, amire rájöttünk, az az, hogy nem megmondani kell a tutit, hanem elmondani. És ott annyira egy ilyen sokkal jobb pozícióba pozícionáltuk magunkat, hogy mi nem tudjuk a tutit. Nekünk csak van egy-két tapasztalatunk, és nem beszélünk úgy, mint aki 10 éve házas, hanem úgy beszéltünk, mint aki fél éve házas. És csak annyit akartunk átadni. És ez volt végig a fejünkben, hogy úgy tudunk közönséget generálni, és leginkább közelséget az emberekkel, tehát egy ilyen pódiumról lefelé beszélünk nekik, hogy na, így kell párkapcsolatot csinálni, hanem ott vagyunk közöttetek, mi is keressük az utat, mi is küzdünk, és mi ezt tapasztaltuk. És így láttuk azt, hogy nagyon sok megkeresés jött, hogy az emberek megszerettek minket. Csak azért, mert nem akartuk eljátszani a nagy párkapcsolati szakértőt.
Itt aztán az volt az a kérdés számomra, hogy egy ideig egyedül csináltad, mert én nagyjából így az elejétől követem a YouTube csatornát, voltak az első videóknál teljesen egyedül voltál a videóban, mikor történt az, hogy megmondtad a feleségednek, hogy gyere drága, most te is jössz és bele fogsz beszélni a kamerába.
Amúgy ez tényleg volt egy ilyen pont, ahol aktívan be lett vonva, mert hogy a YouTube csatornának a neve is más volt. Először Hamar Donát volt, aztán Donát és Noémi, és most meg Relationship Goals.
Micsoda evolúció ez itt.
Igen, tehát hogy ebben volt egy váltás. Nem tudom, hogy pontosan mikor, talán egy vagy másfél évvel később az indulástól számítva, akkor leültem a feleségemmel, és megbeszéltük azt, hogy mit akarunk ezzel csinálni, és hogy én szeretném, hogy partner legyen ebbe. Mert eddig kimondottan az én csatornám volt, ez rólam szólt, viszont nem tett jót a házasságunknak, mert én nagyon bele tudtam így molyolni abba, hogy részt csináljak, meg vágjak, meg ezen gondolkodtam, és ő mindig egy kívülálló volt. És akkor aztán azt mondtam, hogy figyelj, legyünk partnerek, ugyanannyi szavazati jogod van, mint nekem. Csináljunk valamit közösen. Be is jött.
És akkor benne volt erre így fogadókészség.
Persze, ő mai napig jobban szeretné csinálni a YouTube csatornát, mint én, csak én vagyok a technikai megvalósító. Tehát én vagyok, aki föl tudja venni, meg tudja vágni, föl tudja tölteni. Ő csak dumál. De lehet, hogy ez így marad, és akkor ő dumáljon csak, én pedig majd vágom az anyagokat.
Tehát nem volt ilyen ellenállás így a részéről, hogy nem, én nem akarok kamerával beszélni, stb.
Nem, mert azt láttuk, hogy bár pici a csatorna, de baromi komoly helyekre jutottunk be csak azáltal, mert ismertek. És nekünk a fontos az egész YouTube-ban, ahol a sikerességünket is... Tehát valahol muszáj mérni azt, hogy amit csinálunk, az jó-e. És ez nem lehet nézettség. Mert ma a... trash, ilyen fél videókat nézik a legtöbben, és ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy jó irányba megy a maga a nézettség és a YouTube. Tehát nekünk valamiből le kellett szűrni, hogy mi az, ami mitől ez tényleg értékes tartalom, és kimondottan az volt nálunk, hogy a szakma jelezzen vissza azzal kapcsolatban, hogy amit csinálunk, az jó vagy nem jó. És amikor megkaptuk a Média Családért díjat 2019-ben, akkor ez egy szakmai elismerés volt újságíróktól, akik azt mondták, hogy amit csinálunk, az jó. Független attól, hogy ezt sokan nézik, vagy kevesen. És aztán rájöttünk, hogy egyrészt amit mi csinálunk, az réteg, tehát nem fogják sokan nézni, és a feleségem ebben nagyon bele tudott állni, hogy amit csinálunk, az nívós, van mögötte tudás, nem csak úgy beszélünk, hanem szakirodalommal támasztjuk alá, és igazából amit mi csinálunk, az az, hogy a sok szakirodalom, ami bejön, amit olvasunk, amit tapasztalunk, azt megpróbáljuk a fiatalok nyelvére lefordítani és átadni nekik.
És úgy érzed, hogy ez akkor még mindig nem ilyen... megmondom a tutit irányt vett fel, vagy...
Figyelj, néha van. Tehát, hogy az van, hogy én egy megmondó ember vagyok, és néha el is gondolkozom azon, hogy most akkor legyek egy kicsit harsányabb, vagy még mindig legyek a komfortzónán belül, és aztán arra jöttem rá, hogy ez egy örök vívódás lesz bennem, de igazából ma annyira PC mindenki, hogyha én tökösen elkezdenék oltani dolgokat nyilvánosan, akkor az lehet, hogy erős lenne. Úgyhogy nekem is ebbe kell például nézni az, hogy mi az, ami hasznos, és mi az, ami nem. De egy-két dolgot például tök nyíltan oltok. Tehát akár azt, ami a kormánynak volt ez a plakátja, hogy a gyermek az első. Én ezzel totál szembe megyek, és nem vagyok hajlandó finoman megfogalmazni a gondolataimat ezzel kapcsolatban, hogy ez miért egy nagy hülyeség. Aztán a viszony.hu plakátjai. Nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy ők ilyen nyíltan nyomják azt, hogy csald meg a férjedet, meg a feleségedet. Tehát, hogy ezekkel nagyon-nagyon szembe megyek, de ettől függetlenül még mindig próbálom nagyon finoman megfogalmazni a mondani valómat.
És ami mégis a párkapcsolatokat illeti, tehát hogy ott hogy érzed, hogy mennyire vagy ez a támogató, vagy ez a megmondó ember, tehát hogy ha valaki nézi, akkor mégis az, hogy tök fiatal házasként azt mondod, hogy hát gyerekek, csináljuk így, vagy csináljuk úgy a kapcsolatot, ez mennyire lehet visszás, vagy mennyire lehet...
Hát figyelj, halvány fogalmam sincs, nem tudom, mondjátok el, hogy megmondós a nyomom, vagy nem. Tehát nem tudom, hogy milyen. Én úgy érzem, hogy nem vagyok kemény, lehetnék még keményebb, de közben pedig lehet, hogy valakinek ez már így is amúgy rohadt arrogáns, amit nyomok. Igazából, amit én kapok legtöbbször, az az, hogy miért házasodtam fiatalon. Tehát a legnagyobb probléma az, hogy 23 évesen házasodtam, és nem az a bajuk, hogy én most megmondós vagyok, vagy nem, hanem nagyon sok embert egyszerűen irritál, hogy házas vagyok. Tehát maga a házasság az, amivel nem értenek egyet, lehet, hogy rossz mintákat láttak, vagy elvált, vagy nem hisz benne, és nagyon várja azt, hogy én elváljak. És tényleg az első ilyen nagyon nézett videónk alá, ami arról szólt, hogy 23 évesen házasodtunk, ott az egyik komment az volt, hogy nagyon király, 5 év múlva majd a vállós videót is tegyétek föl. és így állnak az emberek hozzá, úgyhogy tök mindegy, hogy most megmondom, már önmagában az, amiről beszélek, egy kicsit irritáló.
És egyébként, hogy elkezdtetek együtt dolgozni, kvázi ez már mint egy munka volt a feleségeddel, hogy ment ez a közös munka? Voltak nehezebb, könnyebb időszakok, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Az van, hogy mi nem rendszeresen gyártunk tartalmat, ezért mindig kicsit kiesünk a ritmusból. Tehát az van, hogy tényleg nem vesszük annyira komolyan ezt az egészet, mint amennyire lehetne, vagy amennyi lehetőség van benne, mert az élet mindig elviszi a figyelmünket, és arra jöttünk rá, hogy meg kellett tanulnunk együtt dolgozni, mert mind a kettőnk mástól tikkel be. Én például egy nagyon perfekcionista ember vagyok, és mi úgy veszük fel a részeket, hogy előre megvan a szöveg. Mert tudnunk kell, hogy mi fog elhangzani, és hogy az úgy releváns-e. És másik az, hogy amikor ott vagy, hogy kamerát bekapcsoltad, és föl kéne venni az anyagot, nincs ott az agyadban az egész szöveg, amit mondani akarsz, és tök egyszerű, hogy le van írva. Emiatt kb. Mondatról mondatra vesszük föl, és tudjuk, hogy melyik mondatot kimondja. És amikor nem tudja elmondani azt a mondatot, na, én akkor ledobom a láncot. Gyerekek, magyarul beszélünk, tehát nem az orosz cseppére gyártjuk az adást, hát ez azért nem olyan nehéz. És akkor én ettől kicsit begőzölök. Na, ettől ő betikkel, hogy én begőzöltem, és akkor van egy pár tonna anyag, tényleg nyers anyag, amit megtartottam, ahol csak oltjuk egymást. Te szarember! És akkor tudod, megy oda-vissza a harc. Ezt meg kellett tanulnunk igazából pont, amiről beszélünk, ez a kommunikáció, hogy hogyan lehet párok között jó kommunikációt kilakítani, ezt bevinni oda, hogy a közös együttműködés, meg az együtt dolgozás is jól működjön.
És arról, amiről erről beszéltél, mert hogy nyilván te az elejétől olvasod a kommenteket, hogy 23 évesen nem kéne házasodni, és stb. Ez téged érint valahogy, és a Noémit ez hogy érinti?
Hát mind a kettőnket amúgy bénán érint, és akkor finoman fogalmaztam, mert hogy vannak nagyon aljas kommentek, ami nem arról szól, hogy ez rossz, vagy ezzel nem értek egyet, hanem ami már személyeskedőbe megy át. Tehát volt olyan, ahol a gyermekünket kb. Átkozták meg, és az úgy már úgy, nem tudom, tud rosszul érinteni. Az egyik taktika az, hogy nem olvasunk kommentet, és a Noémit kimondottan kérem erre, hogy ne olvasunk kommentet, mert nem tudja kezelni. A másik, hogy azért nehéz ez, mert hogy nagyon jó kommenteket is kapunk, és azokat meg nem akarjuk elszalasztani. Tehát amikor valaki odaírja, hogy a hónap felfedezése, az ti vagytok számomra, vagy annyira jó, hogy ilyen értéket képviseltek, ezek tökre bátorító visszajelzések, de tény, hogy az ilyen kimondottan bántó, és nem is tudom, hogy mi a célja annak a kommentnek, ami csak úgy beléd akar rúgni, azokat próbáljuk kiszűrni, meg kitiltani az oldalról. De volt már olyan, hogy kimondottan emlékszem egy olyan emberkére, aki kommentelt negatívan, és már egy ideje nem csináltunk videót, és direkt oda kommenteltem neki, hogy nézd, van fönt új videó. Triggereltem őt, hogy hát ettől megint bepöccsen, vagy valami, na mindegy. Úgyhogy ennyi, próbálunk nem olvasni negatív kommentet.
És amikor mondjuk mégiscsak nyomod ezt a, vagy nyomjátok ezt a párkapcsolati, ha nem is megmondó ember, de legalábbis a megélés alapján egy iránymutatást, volt olyan, amikor úgy szembe csapott az, hogy na, hát tegnap ezt mondtam a videóba, ma meg máshogy élem meg, és ez...
Persze, ne vicce. Az egészben a legrosszabb az, hogy egy olyan üzenetről beszélünk, ahol a hitelesség az egyik legfontosabb dolog. És nekem a hitelességemre nagyon kell vigyáznom, úgy minden nap, és talán ebben ez az egészben a... Tehát a legnehezebb ebben az, hogy minthogyha vizet prédikálsz, vagy bort iszol, vizet prédikálsz, tehát van ez a hasonlat, és én nagyon sokszor érzem ezt. De ettől függetlenül nem kell úgy élnünk, mint aki tudják, hogy mi a helyzet, és mi is igazából küzdünk, és folyamatként tekintünk a kapcsolatra, ahol a dolgok változnak, ahol mi is változunk, mi is fejlődünk, és próbálunk nyilván azok mentén, az értékek mentén élni, amiket megfogalmaztunk, és nagyon nem a másfajtát nyomni. Szerintem ez amúgy megy. Tehát ugye ezzel nem nagyon vannak gondok, csak néha van az, amikor egymás fejéhez vágjuk, hogy na, és te mondod ezt a YouTube-on, na szép! De hát, hogy vannak ezek. Ja.
Kell egy kis fűszer is a kapcsolatban, igaz?
Igen.
Érdekes egyébként, amit mondtál azzal a kapcsolatban, hogy mennyire mész bele megmondó emberbe, vagy inkább azt mondanám, hogy mennyire mersz szélsőséges véleményt nyilvánítani, főleg azért, mert hogy most azért nehezebb, talán ezekben az időkben nehezebb úgy megmondani dolgokat, hogy mert hogyha megmondasz egyféle igazságot, akkor nyilván a többit azt kizárod. Uh-huh. És hogy ebbe ennyire, mennyire elmenni radikálisba, szerinted ez nálad mennyire befolyásolja ezt a folyamatot, az, hogy a hallgatóid mit fognak gondolni, vagy inkább az, hogy te egyébként mit gondolsz erről az adott témáról, amiről mondjuk radikálisan, vagy nem radikálisan mondasz valamit.
Hát ez egy folyamatos harc az agyunkba, hogy belemerjünk vágni kemény témákba, vagy nem. És hát a párkapcsolatban annyi sok téma van, ami lehet erős. Akár az egyéjszakás kalandok, akár az abortusz, akár a házasságon belüli erőszak. Tehát, hogy sok mindent föl tudnánk dolgozni, de nem akarunk feljel neki menni a falnak, és a másik az, hogy én mindig, amint szoktam gondolkozni, hogy ez egy nyilvános dolog. Nekem munkám van meg minden, tehát hogy azért próbálom a HR-es kollégákat nem megnehezíteni a saját dolgomat azzal, hogy olyan dolgot rakok fel a netre, ami lehet, hogy 10 év múlva már tiszta gáz lesz. Ez egy nehéz dolog, hogy meg kéne amúgy szólalni, mert a világ nagyon hangos, de a másik oldal meg nagyon halk, tehát hogy sok rossz dolog ki van hangsúlyozva, és a mainstream média nagyon-nagyon hangosan nyomja a saját hülyeségét. Viszont szakértők, párkapcsolati kutatók, emberek meg nem szólalnak meg pont a másik értékről, vagy a másik oldalról, és engem például ez nagyon szokott zavarni, hogy miért maradunk csöndbe. És én igazából próbálok egy kicsi hangerőt adni annak az oldalnak, ami a házasságot, a párkapcsolatot és a családos életet támogatja.
Uh-huh. Tehát egyelőre még nincs nálad, vagy nálatok ez kiforva, hogy mennyire mentek el radikális vonalba.
Nem tudom, hogy mit érnénk el vele. Tehát azért akarunk radikálisak lenni, mert akkor majd többen néznek minket. Vagy azért akarunk radikálisak lenni, mert akkor nem tudom, felfigyelnek ránk. Tehát, hogy kérdés, hogy a radikalizmusnak és a nagyon-nagyon ilyen szószátjár, tökös megszólalásoknak mi az értelme?
Egyébként ebben van különbség közted és Noémi között?
Persze, folyamatosan van ebben egy nagyon ilyen... Tehát amin gondolkozunk, az, hogy jó az, amit most ki fogunk mondani. Tehát tényleg megéri ezt most kimondani? És akkor néha ő mondja azt, hogy ez ne, és akkor néha meg én mondom azt, hogy figyelj, mondjuk már ki, tehát hogy most mitől félünk? A kommentektől? És akkor ebben próbálunk lazítani, de azt gondolom, hogy még bőven a plafon alatt vagyunk, tehát hogy biztonsági játékosok vagyunk. És lehet, hogy nem kéne.
És te hova szeretnél eljutni ezen, ahogy előbb említetted, ugye ezt a... Talán van egy olyan véleményed, ami nem biztos, hogy a mainstream véleménye, aha, és hogy ott vannak szakértők, vagy ilyenek, akiket kb. Nem szólaltat meg, úgymond a tömegmédia. Ebből a szempontból valahol lehet, hogy influencere vagy a másik véleménynek, de hogy neked célod-e az, hogy elmenj például egy ilyen szakértői státuszba, vagy kettenti elmenjetek, és azt mondjátok, hogy a párkapcsolatoknak ilyen módon szakértőiként akarunk inkább megnyilvánulni, mint sem egy hangnak az influencereként.
Aha, hát ez nagyon érdekes, hogy Magyarországon szerintem az emberek titulálják az influencereket szakértőkké, vagy hogy is van ez jól ez a mondat, hogy tehát Magyarországon az influencereket szakértőkké avanzsálják a nézők, csak azért, mert sokan nézik őket, meg mondjuk mondanak egy véleményt, és akkor egyszerűen ő a megmondó ember. Ugye a megmondó ember pont ez a véleményvezér, akit szeretnek az emberek követni. Nálunk annyiban van egy változás, hogy szerettünk volna egy kis tudást magunkra szedni, nem véletlenül végeztünk el egy posztgraduális képzést, ami coaching és vezetés volt, és emellett pedig töltjük fel a könyvespolcokat olyan szakirodalommal, ami releváns, és elmegyünk olyan előadásokra, ami hasznos számunkra, de azért mi nem leszünk szakértők, tehát hogy bőven nem vagyunk ott, ahol mondjuk egy Gary Chapman vagy egy John Gottman van, aki az életét áldozta arra, hogy párkapcsolatokkal foglalkozzon. Engem csak érdekel a téma, és amúgy néznek sokan, de nagyon nagy önbecsapás lenne, hogyha én azt hinném, hogy akkor szakértőnek mondhatnám magamat.
De hát, ha jól értem, akkor azért tehát fejlesztitek magatokat a témában, nem csak saját tapasztalatokra támaszkodtok.
Persze, tehát hogy folyamatos tudás és tudástár, tehát hogy folyamatos tudástár fejlesztés van, és folyamatos önfejlesztés is, de tehát hogy nem vagyok autóversenyző, de szeretek a kocsiba ülni, tehát körülbelül ez a különbség, tehát hogy nehéz lenne autóversenyzőnek mondani magamat, csak azért, mert háromszor belülök a kocsiba egy nap, vagy nem tudom, de érted. Úgyhogy messze vagyunk mi még ettől, lehet, hogy egyszer azok leszünk, de ahhoz szerintem kimondottan szakmai lépéseket kéne tenni, és nem pedig a YouTube-on bohóckodás az, ami az út. Ja.
Előbb említetted ezt a sokan néznek, meg kíváncsiak rá, hogy mit tudsz arról, hogy kik a nézőid, vagy hogy kvázi az a hang, amit ti megüttök, az kinek releváns, vagy ki az, akihez így el tudtok jutni ezáltal?
Hát 25 és 35 év közötti 70%-ban nők, és amúgy Magyarország. Tehát, hogy ez az, akiket mi elérünk. Ezen kívül, hogy ők most szinglik, nem szinglik, házasok, szerintem mindenféle típusú ember követ minket. Nem lepődök meg, hogy ezt a témát nem a fiúk nézik jobban. Tehát, hogy valljuk be, nem? Minket srácok rohadtul nem ez érdekel, hanem a kocsik, nem tudom, fegyverek, gamerség, vagy valamihez hasonló. A párkapcsolat az csajos téma.
Vagy inkább a párkapcsolaton belüli fejlődés.
Ó, az is csajos, igen.
Mi az, amit egyébként így, nem tudom, így feljegyeztél magadnak, vagy tehát ezen kívül nyilván, hogy kik hallgatnak titeket, de így mondjuk ilyen voltak-e ilyen üde színfoltok korosztályba, tehát hogy mondjuk nagyon idősek esetleg megkerestek titeket, vagy ilyesmi.
Mindig a szélsőségek azok ilyen megdöbbentőek, tehát amikor valaki nagyon fiatalon már megkeres minket, az is mindig egy kicsit megdöbbentő, hogy ilyen fiatalon hogy érdekelheti őt a párkapcsolati önfejlesztés, és mellette pedig ott van az idősebb korosztálya, ami meg szintén egy nagyon jó visszajelzés, hogy az idősek mondják azt, hogy jók, de nekem még mindig a csúcs az, amikor szakmabeli jön oda, és ad visszajelzést, és hív meg, és azt mondja, hogy basszus, de jó, hogy csináljátok ezt.
Mit jelent nálad a szakmabeli?
Tehát például a szakmabeli Mihalec Gábor, aki az egyik legismertebb párterapeuta Magyarországon, és nagyon jól esett az, hogy ő nézte a YouTube videóinkat, sőt, meghívott egy előadására, sőt, kért egy külön YouTube videót, amit az egyik ilyen nagy előadásán levetítettünk. Tehát, hogy például ezek nagyon jó visszajelzések, vagy az, amikor egy képmás magazin megkeres minket, hogy adjunk interjút, vagy hívnak a tévébe, a Duna TV, Petőfi TV, M1, tehát, hogy az például nagyon király ezzel kapcsolatban. Azon nem lepődök meg, hogy a TV2 és az RTL Klub nem hív meg, mert hát ez a mainstream média, és egy teljesen más vonalat képvisel. És hát rengeteg visszajelzés volt, de hát én már nem is emlékszem, vagy az, hogy a TEDx-en voltam, tehát ezek is egy ilyen nagyon jó dolgok, hogy fontos az, amiről beszélünk, és kell ennek hangot adni, és a megfelelő fórumokon ezt föl lehet hangosítani annyira, hogy már talán eléri az inger küszöböt.
Ugye a mi témánk általában a podcastekben ez a digitális világ és annak hatása a különböző generációkra, és most elkezdett engem az a kérdés így feszíteni belülről, hogy hogyan látod, akkor most ugye mondtad, hogy meghívnak előadásra, ahol megint egy más közönséggel találkozol, vagy más korosztályokkal is találkozol, hogy hol van most kvázi a ti életetekben a helye akkor ennek az egész digitális médiának, az, hogy ti igazából valamilyen szinten mégis youtuberként tudjátok magatokat apostrofálni, de mégis valami más célokat szeretnél a nap végén elérni, mint sem, hogy csak azt mondják rád, hogy youtuber vagy.
Hát szerintem az egészet oda tudjuk besorolni, hogy ha ma az újságírás lenne az, amit a legtöbben néznek, és a leghatékonyabban jutna el az emberekhez, akkor mi az újságírást csinálnánk. De az van, hogy a YouTube lett az a platform, ahol a legkönnyebben érjük el a saját generációnkat. Nem feltétlen vagyunk oda ezért a műfajért a leginkább, mert nagyon limitált, tehát nem véletlen az, hogy a mi videóink átlagosan 3-4-5 percesek. Mert annyit néz meg egy fiatal, és abba belesűríteni egy pici üzenetet, ami egy sokkal nagyobb témát átölel, amúgy is nagyon nehéz. De legszívesebben amúgy mi élőbe találkoznánk emberekkel, ahol tud kialakulni valódi kapcsolódás, ahol bele tudok nézni a szemébe, és el tudom neki mondani, hogy van még remény, hogy ne add föl, hogy lesz majd egyszer férjed, hogy lesz egyszer párkapcsolatod, vagy pedig az, hogy az a párkapcsolat, ami benned van, azt még meg lehet javítani, a házasság, amiben benne vagy, az még nem biztos, hogy tönkrement, és ez sokkal jobb élőben átadni, és mi ezért csináltuk úgymond a bizniszt, és akkor ezt most úgy mondom, hogy nem a pénz volt, ami minket motivált, csak valamilyen szinten az időnk, azt nem tudjuk ingyen osztogatni, és a coaching az pedig egy tök jó tudás, ahol pedig tudunk az embereknek segíteni, és akkor ez így, tudod, így jött a flow-val, hogy hogyan lehet végül is élőben nagyobb hatást generálni, az pedig így. Ezért szeretjük amúgy az előadásokat, szerintem abban én sokkal jobb vagyok, mint a YouTube-on. Tehát, hogy élőbe mindenki sokkal jobban szeret mondjuk egy kosárlabda meccset nézni, mint a tévéből. Tehát,
ja. Az online átrendeződés. Igen. Ilyen igényünk arra, hogy személyesen is kapcsolódjunk.
Viszont volt egy nagyobb esemény az életetekben, amit szintén a YouTube közönsége követett. Ehhez gratulálunk is egyébként, hogy nemrég született egy babátok.
Juhú, igen.
Itt azért nyilván megint átrendeződtek az erőviszonyok. Tehát miben változott most ebből a szempontból?
Hát folyamatosan változik, mert hogy egy baba az mindig fejlődik, és például nálunk a Zoé, a kislányom, az most lassan elkezd majd járni, és az egy ilyen nagyon nehéz dolog, hogy most a járás miatt teljesen átrendeződik a lakás. Tehát, hogy eddig még csak 4 kézláb volt, és ugyanúgy az életünknek is minden területe változik azáltal, hogy mennyire alszik sokat az éjszaka, éppen mit teszik, mennyire van jó kedve. Az van, hogy a YouTube az nálunk nagyon hátul van a prioritási listánkon. Szeretnénk, hogy elő legyen, de nem ér annyit, mint amennyire érdekes az életünk, hogy ott van a kislányunk, ott van a kapcsolatunk, ott vannak a barátaink, és szeretnénk az időnknek a nemes részét ezeknek a területeknek adni, és ha ezek után van időnk YouTube-ra, király, örülünk neki, de a gyerek az még egyet dobott hátrébb a YouTube-on a ranglistán, úgyhogy kb. Ez az átrendeződés.
Volt egy érdekes szituáció, amit láttam a videótokban, az pedig az volt, hogy nem mutattátok meg
az arcát, igen.
A kamerának az arcát.
Igen.
Mi ez mögött a gondolat?
Na ez is az, amiben szerintem radikálisan be kéne szólnom egy-két celebnek, de még nem kezdtem erre így fölpörgetni magamat. Az az, hogy kétféle út van. Az egyik az, hogy megmutatod a gyerekedet, és akkor folyamatosan posztolsz róla, de tényleg bármilyen szituációban. Vagy pedig az van, hogy teljesen úgymond social media mentes életet adsz neki. És mi arra jöttünk rá, hogy én se örültem volna neki, hogyha az internet tele van születésemtől fogva olyan fotókkal, ami lehet, hogy cuki, de lehet, hogy nem biztos, hogy minden 100%-ának örülnék, hogyha fönt lenne a neten. És azt találtuk ki, hogy ebbe a sharenting, tudjátok, van ez a mostani ilyen szó, hogy nem parenting van, tehát nem szülőség van, hanem ez a megosztó szülőség, hogy mindent felrakok a netre, ebben mi nem állunk bele. És az elején nagyon nehéz volt, hogy a gyerek úristen, mosolygott, azt először ült föl, és ezeket milyen jó lenne felrakni a netre, de amióta ebbe tényleg olyan radikálisan álltunk ki, hogy a apukámnak kellett szólni, mert ő egyszer felrakott egy fotót, hogy itt van a 7. unokám, és mondtam neki, kösz apa, de szedd le, hogy mindenkinek mondjuk, hogy ne rakjon föl róla fotót. Ez egy olyan gondolkodásmódot hozott nekünk, hogy eszünkbe se jut már, hogy ezt meg kéne osztani emberekkel, és a másik, hogy szerintem a Zoé meg fogja köszönni azt, hogy ellenben az összes osztálytársával róla nincsenek fönt fotók, csak az, amit ő szeretne, hogy fölkerüljön, és erre szerintem egy nagyon jó példa, ott van az erdélyi Mónika, aki a szlemes videót csinálja a kislányával, nagyon várom majd a telefonhívását a kislányának egy 10 év múlva, amikor csak ennyit mondta, hogy anya, szedd le az összes videót, mert ez tiszta gáz. Ez el fog következni, mert a csajci rájön arra, hogy az, amit ő nyomott a YouTube-on nem tudom hány éven keresztül az édesanyjával, az most már vállalhatatlan. Pedig akkor ő már úgymond beleegyezett, de az internet nem biztos, hogy arra való, hogy felrakjuk a gyerekünknek az arcát orba szájba.
És mit érzel, hogy ezt meddig fogod tudni tartani, ezt a nagyon-nagyon erős határt? Mert ahogy így most elmondtad, hogy ugye van az egyik oldal, aki mindent megoszt, és majdnem, hogy értékesíti is a gyerek idejét a képernyőn, a másik oldal meg a teljesen elzárkózás. Tehát meddig lehet teljesen elzárkózni például attól, hogy nem tudom.
Ameddig akarok. Senki nem kötelez rá, hogy én felrakjam a netre az életemet, csak így, tehát, hogy ez lett, amit megszoktunk, hogy mindent illik fölrakni. Persze csak a jó pillanatokat, de hogy nekünk van fönt családi fotó, ahol fönt van a Zoé, csak háttal. Mondtuk, hogy amúgy nyomjunk családi fotót, semmi gond, csak a Zoé-nak az arca nem fog látszódni. Az, hogy meg éppen milyen a tarkója, hát most abban remélem, hogy nem fog belehalni 18 évesen, vagy amikor öntudatra ébred. Szerintem egyre, tehát hogy lesz majd a médiának, ennek az egész digitális médiának egy olyan fordulata, amikor már ciki lesz, hogy minden fönt van a neten, és az emberek rájönnek arra, hogy a mobil az bent marad majd a kocsiba, és nem lesz ez a folyamatos mindent megosztunk magunkról élet, mert az tönkreteszi az embereket.
Mi az, amit tapasztaltál egyébként ezen kívül még, mint mondjuk pozitív vagy negatív részét az online jelenlétednek? Tehát akár veszélyeit, vagy...
A veszélyei az csak az, hogy mi az, amit felrakok, tehát azt tényleg mérlegelni kell, hogy ez nem játék. Tehát én emlékszem az első igazgatói intőmre, az volt, amikor gimiben felvettem, hogy az órán az egyik osztálytársam elbújt a függöny mögé, letolta a gatyáját, és a fél farpofáját így megmutatta, és közben a tanár meg beírt egy igazolatlan, mert nem tudta, hogy hol van az osztálytársam. Na, és ezzel eddig semmi baj nincs, csak én ezt felraktam a Facebookra. És ez még 2009-ben volt. 2009-ben ezt felraktam a Facebookra, és eljutott az igazgatónőig, és utána kaptam egy intőt én is, meg a haverom is, ami akkor engem megdöbbentett, hogy nem rakhatok föl mindent már a netre. És szerintem ebben folyamatosan mérlegelni kell, és inkább kevesebbet rakjak föl, mint az, hogy egyszer átlépem a határt, és azzal nagyon megégetem magamat. Ez a negatív része, a jó része pedig az, hogy az internet az olyan, mintha lenne egy saját tévécsatornád, vagy egy médiumod, hogy akkorára nő, amekkora energiát te beleraksz, és a szerencse, ami mögéd áll, mert hogy ugye az algoritmus, ha földob téged, akkor lehet, hogy holnap már ismer a fél ország, illetve mindenkinek ennyit szoktam mondani, hogy egy videónyira vagy attól, hogy híres legyél. Csak a kérdés az, hogy mit akarsz, és hogy mennyire akarod, és az emberek nagyon híressé akarnak válni, nekünk ez sose volt cél, nekünk üzenetünk volt, amit szerettünk volna, ha minél jobban eljut. Az se kell, hogy az én arcom legyen, csak jusson el ez az üzenet sok emberhez. Erre jó a net.
Visszatérve még az előző kérdésre, hogy ugye itt a gyerekről mit osztasz meg, és mit nem, ugye azt hiszem az egyik podcastben beszélgettünk pont arról, hogy majd egyszer össze akarunk hozni egy panelbeszélgetést ebben a témában, hogy ki mit és miért oszt meg a neten. Valójában bennem az feszül ebben a témában, hogy vajon melyik oldal fog győzni a végén, kvázi oldal. Hogy azok, akik azt fogják mondani, hogy oké, 16 éves vagyok, és tényleg, amit te is mondtál, az összes osztálytársamnak mindenne fent volt az első fürdetéstől a nem tudom míg, vagy és akkor azt mondja, hogy de te miért nem tettél fel apa rólam semmit? Szégyelsz engem? Nem akartad, hogy ott legyek? Miért nem akartad, hogy ott legyek? Vagy pedig ez az oldal, amit te is most itt képviselsz, hogy oké, ez abszolút nem az én dolgom eldönteni, hogy én kiteszem-e rólad, vagy nem teszem ki rólad, és pont az Ördög Nórival hallgattam egy interjút tegnap, aki úgy érvelt, hogy hát egy csomó mindenben szülőként én döntök helyette, hiszen ezért vagyok szülő, és 18 éves koráig egy csomó mindenben döntök, és hogy nem csak azt döntöm el, hogy ma rózsaszín bugyit vesz-e fel, hanem nyilván azt is, hogy mi kerül ki az Instagramra, vagy egy YouTube csatornára, és hogy valahol ebbe ő ezt az egyensúlyi állapotot keresi. Ő sem mondta, hogy neki már megvan a tuti válasza, bár ahhoz képest azért tele van tartalommal mondjuk az ő családjáról az internet. De mit gondolsz, hogy ez mifelé fog elmenni? Te mire, milyen prognoszti, vagy mire gondolsz a jövővel kapcsolatban?
Nekem nagyon tetszik az az álláspont, amit a Sebestyén Balázs képvisel, mert ő nagyon nyíltan kiáll amellett, hogy felháborítónak tartja azt, hogy emberek felraknak a gyerekről fotót, de ennél már csak az a még durvább, amikor a gyerekkel reklámozol egy szponzorált tartalmat. Tehát az Ördög Nóri szerintem ebben például benne van, de a Dobó Ági és rengeteg olyan anyukát tudnék felsorolni, akinél nem értem azt, hogy hol van az erkölcsi határa annak, hogy a gyereket mire használod föl, de szívesen leülnék velük beszélgetni, mert egyelőre még nem értem azt, hogy miért csinálják ezt. De a Sebestyén Balázsnak a gondolatisága az nagyon tetszett, hogy szeretné, hogyha a gyerek nem lenne meghatározva azáltal, hogy ki a szülője, és ez legyen jó és rossz értelemben, hanem tudna egy tiszta lappal kezdeni az életbe, hogy ő nem a kiszelt tündének a Donatellája. Érted? Tehát, hogy egy ország úgy ismer, hogy ki az anyád, és nem biztos, hogy ő mindig jó dolgokat tett le az asztalra, vagy nem biztos, hogy a legbüszkébb dolgokat tette le az asztalra, és ezzel nem felmenteni akarom magamat az alól, hogy csinálja gáz dolgokat, csak Nem tudom, tök jó, amikor ez nincs fönn, de szerintem ez nem olyan, hogy versenyezni kell, hogy most melyik a jobb, melyik a rosszabb. Mind a kettőnek szerintem lesznek jó és rossz hozadékai. 20 év múlva kiderül. Még nincsenek adataink.
Mondjuk most már azért pont egy ilyen amerikai választás kapcsán jött valamelyik államban elő az, hogy óriási bukás lett egy időközi választás polgármesteri, azt hiszem, mert hogy így előkerültek egy ilyen középiskolai buliról képek az egyik elnöknél, vagy elnök, bocsánat, jelöltnél, és aztán valahogy ez az egész közvéleményt annyira lesokkolta, és ott jött fel igazából utána így filozofikus kérdésként, hogy de akkor mi lesz itt 20 év múlva, gyerekek, tehát hogy mindenkiről lesz egy ilyen felvétel, amit elő lehet ásni.
De meg fog változni a világ. Tehát gondoljatok vissza, 40 évvel ezelőtt a Marlboro az mindenhol tudta reklámozni a cigijeit. Ma a cigi ipar olyan korlátok közé van szorítva, hogy ennél jobban nem tudják elmondani, hogy mennyire káros, mint hogy egy szétégett tüdőt raknak a cigis dobozra. Ugyanígy hiszem, hogy a digitalizmusnak, meg ennek az egész digitális világnak lesz egy olyan hanyatlása, ahol kínos lesz az, hogy a telefonod kint van az asztalon. Mert az emberek rájönnek arra, hogy ez csak elvesz tőlünk, és nem hozzáad. Hogy emberi roncsokat generál az közösségi média, hogy ott vannak a sztárok, és te meg azt látod, hogy egy poros lakásba laksz, és nem az az életed. És akkor az emberek remélem, hogy egyszer le fogják rakni, illetve szerintem kell 20-30 év, hogy rájöjjenek, hogy mennyire káros mentálisan is. Tehát, hogy legyenek olyan adatok, hogy a cigi az lehet, hogy menő, de a tüdődet szétszedi, ugyanúgy legyen az, hogy a telefon amúgy menő, meg tud hasznos lenni, de amúgy meg tudsz tőle rodjanni, hogyha nem jól használod.
Ezzel kapcsolatban azért az jut eszembe, hogy nyilván, aki most is mondjuk dohányos, az kevésbé, hogy is mondjam, kerül zavarba, amikor leveszi a polcról, és rajta van nem tudom milyen összeaszódott tüdőképe, és ugyanúgy rágyújt a cigire. Lehet, hogy lesz egy ilyen szubkultúra, aki azt mondja, hogy nekem tök mindegy, és ugyanúgy fogja tolni mindenhol a közösségi médiába a képeket, vagy a bármilyen megjelenéseket, de ez alapján,
ami...
Igen, szépen, igen. Akkor. Mondjuk az egy tök érdekes, hogy például az elmúlt 20 évben Magyarországon például a tinédzsereknek a dohányzása nem csökkent. Tehát, hogy kevésbé látványos, meg nem annyira mondod azt, hogy menő, de például, ha ezt a példát hozzuk párhuzamba, akkor annyival nem lett kevesebb statisztikailag, akik dohányoznak, vagy amilyen rendszeresen dohányoznak. De mondjuk ez érdekelt akkor, hogy amit te elmondtál, ez alapján kvázi azt mondod, hogy most egy ilyen kísérleti nemzedék vagyunk.
Sajnos, igen. Ez nekünk jutott, hogy meg fogjuk nézni azt, hogy a gyerekekkel mit tesz az, hogyha 0 éves korától kapja a telefont a kezébe, mennyire lesz figyelemzavaros, és amúgy már most erről vannak adatok, mert az elmúlt 5 évben ezt már lehetett mérni, és tényleg az, amit látok, az egy szándékos vaksága az embereknek, hogy nem veszik észre, hogy sokkal rosszabbat tesz a gyerekkel, mint amilyen rövid távú megoldást hoz mondjuk azzal, hogy a síró gyereknek hátra nyomod a telefont, és akkor a kocsiban, és akkor csöndbe marad. Nem véletlenül volt a Szilícium-völgyben az összes nagy vezetőnek a gyereke eltiltva az iPad-től, az iPhone-tól és az összes telefontól. Gondolkodjunk az ő fejükkel, tudták, hogy mennyire addiktív dolgot hoznak létre.
Dávid, van-e még bármi kérdésed? Mert azért eléggé mélyre magasra mentünk itt a témába, meg az időnk is kicsit előre haladt.
Itt vagyunk szerintem a beszélgetés meg az időnknek a végén. Igen. Szóval egy nagyon-nagyon érdekes téma felvezetés volt szerintem itt az évad végén felé. Pont olyan témákat érintettél te is, amin folyamatosan végigmentünk az adásokban, meg pár impulzust átadtunk, de ez jó volt egy, hát hogy is mondjam, akkor megmondó embertől? Maradjunk a coachnál, ha már így kezdődik.
Mikroinfluencer, vagy bármi, nem tudom, ami tetszik.
Tehát, hogy számodra azért akkor a véleményvezér az egy...
Az egy nagyon jó szó.
Az egy tetszetős.
Az egy tetszetős szó, csak legyen véleményed, és legyél vezéralkat. De amúgy meg minden adott, nem?
Oké.
Hát akkor, hogy is mondjam neked, ahogy az elején mondtad, hogy azért feszegeted a határokat, hogy meddig elmenni, meddig nem, akkor kívánjuk, hogy ezeket a határokat találd meg, és akkor abban legyél véleményvezér, amiben belemersz állni 100%-osan. Hát a hallgatóknak meg azt, hogy most van ide idő arra, hogy elkezd visszapörgetni az előző adásainkat, meg beszélgetéseinket, akik most kezdték ezt a műfajt így velünk, illetve...
Pontosan még egy adásunk lesz.
Így van, ebben az évadban.
Két hét múlva ebben az évadban. Nyári szünetre megyünk, meg titeket is nyári szünetre engedünk, úgyhogy majd lehet visszahallgatni az adásainkat. Donátnak köszönjük szépen még egyszer azt, hogy velünk voltál, hogy interjút adtál nekünk. Úgy gondoljuk, hogy igyekszünk olyan személyiségeket behozni interjúra, akiket érdemes követni. Ugye Donátékat is a Relationship Goals YouTube csatornán mindenképp nézzétek vissza a videóikat. Ha pedig velünk szeretnétek tartani, akkor a Facebook, Instagram és ezeken a platformokon tudtok követni minket. A Facebookon a Digitális Tudatosság Revise nevű zárcsoportban pedig meg lehet osztani a ti saját tapasztalataitokat a témákkal kapcsolatban. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ma is hallgattatok minket.
Jó volt veletek ez az idő.
Sziasztok!
Sziasztok!